15 éve tart egy rendszer, amely alapjaiban formálta át Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi életét. Miért ragaszkodik a magyar társadalom a NER-hez? Meddig lehet egy egyszemélyre szabott rendszert életben tartani? Létezik-e Orbán Viktor nélkül is NER? Mi történik az új tőkés osztállyal, a politikai lojalitásra épülő gazdasági birodalmakkal, ha egyszer eljön a változás? És ha eljön, lesz-e újraosztás, mint 89 után, vagy valami egészen más? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Orbán Krisztiánnal, közgondolkodóval, a NER 15 sorozat záró epizódjában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
És köszönöm meghívást.
Kezdjünk egy alapkérdéssel, hogy számodra mit jelent a NER, hogyan definiálnád a nemzeti együttműködés rendszerét?
Hát azt hiszem, hogy nem is annyira a politikai rendszert jelenti, hanem a rendet, azt a szabályrendszert, amihez az ország igazodott. Úgyhogy én nem a rendszeren keresztül próbálnám definiálni, hanem azon keresztül, hogy mit jelent ez a mindennapi életben. Hogy mi az a részben kimondott, részben ki nem mondott informális szabályrendszer, amely mentén ez a dolog működik, és amelyhez én azt gondolom, hogy az országnak egy jelentős része alkalmazkodott.
Uh-huh. Jó, akkor kezdjük onnan, hogy miért és miért jöhetett létre a NER. Uh-huh. Mi volt az alapja? Elég volt ehhez 2006, meg uh-huh. Összöd, meg Gyurcsány uh-huh. Ferenc, uh-huh. ami most ugye távozásával igen. extrán igen. aktuális kérdés, vagy ezt egészen vissza kell vezetni akár az első Orbán kormányig, vagy akár a rendszerváltozásig?
Én mindenképpen visszavezetném. Ugyanis amit láttunk, az az, hogy 2008, inkább 2009 és 2010 között az előző rendszer, amit hívjunk most posztkommunista uh-huh. rendszernek, egyszerűen összeomlott, összecsuklott. Annak ellenére, hogy ami elérte, az egy gazdasági válság volt, de ebbe a gazdasági válságba nem bukott bele a cseh rezsim, nem bukott bele a lengyel rezsim, a román rezsim, stb. Stb. A magyar rezsim csuklott össze benne. Ami azt sugallja, hogy ez valami nagyon gyenge képződmény volt. És azt kellene megértenünk, hogy miért volt olyan kutyagyenge az a posztkommunista rend, ahhoz, hogy megértsük, hogy utána mit tudott kínálni a NER, miért tűnt a NER olyan vonzónak, mondjuk a 2010-es években, az ország nagyon nagy része számára. És ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz látnunk kell, hogy mi az, ami az azt megelőző tapasztalatuk volt, az a legtöbb ember fejében az alternatívája a NER-nek. És hogyha ebben gondolkodunk, akkor azt kell megértenünk, hogy az, ami létrejött a 90-es rendszerváltozással, az alapvetően egyfajta káoszt jelentett a magyar társadalom
nem
számára.
Nem szabadságot?
Nem szabadságot. Ugye az elitnek alapvetően szabadságot uh-huh. jelentett, de az emberek nagy részének káoszt. És ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, érdemes még egy lépést hátra tenni. A magyar társadalom, ezt már Hankis Elemér nagyon jól megírta, és azóta ugye a Kovács Imrék kutatása nagyon jól rávilágított erre a kérdéskörre, de a magyar társadalom a 70-es, 80-as évekre alapvetően egy atomizált, magányos emberekből álló, nagyon individualista társadalom volt, amely komoly meghasonlásban volt önmagában. Uh-huh. Alkoholizmus, öngyilkosság, stb. Stb. Egy ilyen atomizált társadalomban nincsenek meg azok a természetes szabályok, amik mentén tevékenykedni lehet. Mondjuk állítsuk ezt kontrasztba a német társadalommal, ahol rengeteg kisközösség van, ezek között a kisközösségek között kapcsolat van. Ezek az informális és formális kapcsolatok meghatározzák azt a rendet, azt a viselkedési mintázatot, azt a normarendszert, ami mentén a társadalom tagjai működni tudnak. Hogyha mindenki atomizált, ha mindenki csak a sajátját és a családja érdekét nézi, ezt hívhatjuk nyugodtan cinikus individualizmusnak, uh-huh. tehát hogyha mindenki cinikus individualista egy társadalomban, akkor felülről kell erőszakolni egy rendet, egy szabályrendszert ahhoz, hogy az emberek azt érezzék, hogy van mihez igazodni, hogy értsék azt, hogy mi a helyük abban a közegben. Ezt a Kádár rendszer egy ideig megtette, de aztán ennek az általuk teremtett rendnek a belső ellentmondásai szétfeszítették. A posztkommunista rendszer azonban nem is próbálkozott azzal, hogy egy ilyen rendet adja.
Ez akkor azt is jelenti, amit ugye szoktak mondani szinte ilyen közhelyszerűen, hogy Orbán Viktor felismert, hogy kell egy új Kádár János a népnek, hogy kell egy erős biztonságot nyújtó vezető, de hogy ez azt is jelenti-e egyben, hogy a NER az azért tud nem csak 2010 és 14 között, hanem most már 15 éve működni, mert hogy alapvetően a magyar társadalomnak elsősorban nem a demokrácia, nem a demokratikus szabályok, nem a piacgazdaság, hanem ez a biztonság kérdése a fontos és elsődleges?
Én, tehát az biztos, hogy a magyar társadalom rendkívüli módon biztonságkövető. Uh-huh. Az biztos, hogy az elmúlt 100 évben az ilyen rend nélküli helyzetek, azok tragédiát és szenvedést okoztak Magyarországon. 18, 19. Hát nyilván a világháborúnak a vége. Tehát, hogy ezek olyan szituációk, amikre a magyar társadalom traumaként emlékszik vissza. És ne felejtsük el, hogy a társadalom egy nagy része számára a 90-es évek eleje is egy trauma volt. Tehát az igazodást adó rend nélküli szituációval kapcsolatban nagyon-nagyon negatív a tapasztalat, ezért aztán a káosztól retteg a magyar társadalom. De. Ebből persze nem az következik, hogy csak Kádár apánk a megoldás. Ebből az következik, hogy amikor létrejön egy posztkommunista rendszer, akkor sokkal többet kellett volna foglalkozni néhány olyan kérdéssel, amivel a magyar elit nem foglalkozott. A magyar elit olyan kérdésekkel foglalkozott, hogy médiatörvény, ha belegondolunk, ez volt a 90-es éveknek a legfontosabb kérdése, és nem foglalkoztak néhány nagyon fontos más kérdéssel, amik viszont az emberek számára lettek volna fontosak. Én azt mondom, azt szoktam gondolni, hogy négy alapvető dolog kell ahhoz, hogy egy rendről beszélhessünk. Az embereknek tudniuk kell, hogy az adott rendben mi a helyes, mi az egyértelműen helyes, és mi az egyértelműen helytelen. Tehát kell egyfajta ideálkép, és kell egy kép, amit elutasítanak. NER-ben gondolkodunk, hát a gyurcsányozást az gyakorlatilag ezt adta meg. Valami fajta morális kapaszkodót. Posztkommunista rendszer mondott valamit arról, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem, helyette azt mondta, hogy hát minden úgy jó, ahogy te akarod. Nulla kapaszkodó. A második kérdés az az, hogyha valami bajom van, nekem, mint állampolgárnak. Hol tudom ezt az információt betáplálni? Hogyan érezhetem én azt, hogy valahova betáplálom ezt az információt, és lesz valami fajta visszajelzés, hogy ez bekerül egy nagy rendszerbe, és ezt tekintetbe fogják venni. Például a Horthy rendszerben ilyen volt a katolikus egyház, meg a protestáns egyház, ugye úgy működtek nagy hálózatként az országban, ahol a panaszokat be lehetett táplálni. Nyilván így működött valamennyire a párt rendszere Magyarországon a Kádár korszakban, és a posztkommunista rendszer semmi ilyesmit nem kínált. Ott volt, ha valakinek 92-93-ban kínja volt, már pedig nagyon sok embernek volt nagyon komoly kínja, hova mehetett úgy panaszkodni, hogy érezte azt, hogy ezt figyelembe fogja venni a döntéshozó elit.
Az önkormányzatiság nem segített?
Hát biztos, én azt gondolom egyébként, hogy az önkormányzatiságnak kellett volna valahogyan segíteni, csak hogy a nagy döntések nem az önkormányzatokban születtek. Az emberek életét befolyásoló dolgokat a kormány hozta meg a 90-es évek elején, és oda viszont az elit pártok nem tették lehetővé azt, hogy oda bárki betáplálhassa a kínjait. És majd mindjárt ugye el fogunk jutni az MSZP-hez, mint az egyetlen alternatívához. A harmadik dolog, amelyik nagyon fontos, az az, hogy látniuk kell az embereknek, hogy mi az a csatorna, amin keresztül emelkedni lehet. A Kádár rendszerben ez a csatorna a párt volt, hogyha az ember párt, akkor a bizonyos dolgok megnyíltak előtte, legalábbis nem zárultak be. A posztkommunista rendszerben megint nem volt egy ilyen világos dolog, hogyha én egy ambiciózus ember vagyok, és elszánt vagyok, és feljebb akarok jutni, hol kell mozognom? Megint csak mindenkinek magának kellett kitalálnia. Ez a magyar társadalom ezt a típusú, találd ki magadnak, építsd fel magad a dolog, nem volt erre felkészülve a 90-es években. Egyébként szerintem most jobban fel van rá készülve, de nem elegendő. És akkor van a negyedik kérdés, az, hogy miért van ez az egész? Miért támogassam én ezt? Miért örüljek én annak, hogy ez a rend? Magyarul egy identitást hogyan ad? Hát az, hogy a posztkommunista rendszer semmilyen identitást nem adott, azt gondolom, hogy ez annyira nyilvánvaló, miről beszél, demokráciáról, köztársaságról, hát ez még embernek nem dobogtatta meg így a szívét. Ráadásul szembeállította ezt a kettőt a nacionalizmusnak nevezett nemzettudattal, amelyik hát nagyon sok szerzőtől tudjuk azt, hogy Magyarországon a transzcendencia az elsősorban a magyarságtudat. Hatalmas hibája volt annak a rezsimnek, hogy ezt nem próbálta integráltabban, jobban integrálni az egészet. Tehát ezen négy dolgot nem teljesítette a posztkommunista rendszer, viszont valamilyen szinten az MSZP bizonyos részeit ennek teljesíteni tudta. Még a Horngyula-féle MSZP teljesíteni tudta, tudott egyfajta emelkedési csatorna lenni, hogyha az ember jól feküdtött az MSZP-s korrefeusoknál, akkor jobban leestek az állami pénzek, akkor közelebb volt a sajtóhoz, stb. Tehát volt egy ilyen kínálata, meg volt egy olyan kínálata, hogy volt a mobilitási kínálata, illetve volt ez, hogyha a participációs kínálata, ha valami bajom van, elmentem az MSZP-s pártvezetőhöz, akkor ő ki tudta járni a minisztériumba, hogy foglalkozzanak velem. Ezt a két dolgot az MSZP a posztkommunista rendszerben meg tudta adni, nem tudott adni semmilyen hogy releváns identitást, és nem tudott semmit arról mondani, hogy mi a helyes és mi a helytelen, elég nyilvánvaló okokból. Úgyhogy ez egy ilyen felemás rendszer volt, nem is alakított ki rendet. Az, hogy az MSZP dominálta azt az időszakot, az ebből fakott, hogy ők valamit tudtak nyújtani, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy az emberek tömegeihez kötődjenek, és azt mondják, hogy én alkalmazkodom ehhez a rendhez. Úgyhogy jött az első nagyobb fuvallat, 2008-2009, és Magyarország volt az egyetlen EU-tag posztkommunista ország, ahol az egész kártyavárként dölt össze.
Oké, az a négy pont, mondjuk Orbán Viktor ezt felismerte. Adott valóban identitást, adott ellenpontot, és mondjuk a családtámogatási rendszerrel, a rezsicsökkentéssel, a 13. havi visszahozatalával, akár a közmunkával adott egy perspektívát. Ehhez azért nagyban kellett a finanszírozásához az, hogy az Európai Unió ezt nagy pénzbőséggel megtámogassa. Most már jó ideje, akár már az előző választáskor is, eljutottunk oda, hogy ebből a négy pontból már azért sok minden repedezett. Egészen viszont tavalyig, és nem is egy gazdasági ügyig, hanem a köztársasági elnök kegyelmi botrányáig, úgy tűnt, hogy ez egy megrendíthetetlen történet. Mindazok ellenére, amit mondtál, nem minden teljesült. Mi teljesült tavaly, amitől úgy tűnik, hogy a felépítmény az mégsem áll olyan biztos alapokon, vagy az alapokkal van-e a baj egyáltalán? Mi az, amitől most 2025-ben egy nagyon más jövőt látunk, mint akár egy évvel ezelőtt.
Szerintem az fontos dolog, hogy egy picit megint vissza fogok lépni, de el fogok jutni oda. Tehát szerintem az fontos látni, hogy ehhez az érzékelt káoszhoz képest, amit a posztkommunizmus adott, az a fajta logika, amit a NER képvisel, vonzó lehet. Mert ad egy rendet. Van mihez igazodni. Ad egy iránytűt, aminek segítségével tudok mozogni. Az is igaz, hogy erre az iránytűre nagyobb szüksége van olyan embereknek, akik távolabb vannak a döntési központtól, akiknek az erőforrásai korlátozottabbak. Alapvetően ez Magyarországon azt jelenti, hogy a kis településeken nagyobb szükség van erre a rendre, a nagyvárosokban kisebb szükség van erre a rendre. De hogy hívják ezt, azért szokták mondani, Ungvári Krisztiántól tanultam, hogy a Horthy rendszerben is, hát azért hogy a Horthy rendszernek a rendje és helyenként az elnyomása, az teljesen más volt egy kis településen és egy nagyvárosban. A nagyvárosban rendőr volt, ügyvéd volt. A kis településen nem volt ügyvéd és csendőr volt. Tehát, hogy nagyon eltérő. Ugyanígy, amikor a 2010-es évek Magyarországára gondolunk, erre a rendre sokkal nagyobb szükség van kis településeken. Nem meglepő módon a kis településeken még mindig nagyon erős a NER támogatottsága. Tehát Ez az egyik dolog, hogy van ennek egy ilyen földrajzi megoszlása. A másik dolog az az, hogy természetesen azért tudott hitelessé válni ez a rend, nem azért, mert ez olyan kutya jól van kitalálva, nincs igazán jól kitalálva. Hát látjuk, abban a pillanatban, hogy elfogyott az EU pénz, 5 évvel később az egész recseg ropog. Nincs ez jól kitalálva. Óriási gondok vannak vele, mert nem oldja meg az alapvető függőségi problémáját a magyar gazdaságnak. Erről gondolom majd még beszélünk. Tehát ezt nem oldja meg. Azért tudott hitelessé válni, mert ami előtte volt, azt káoszként értékelték az emberek, különösen egy devizahiteles dologgal megspékelve a végén. Részben ezért, részben pedig azért, mert Magyarországra ömlött a pénz. Ömlött az EU pénz, tényleg hihetetlen mennyiségű EU pénz, amely fölött ezen rend mentén lehetett diszponálni. Bejött az országba körülbelül 40 milliárd euró a 2010-es években. 40 milliárd euró, felfoghatatlan összeg, ez az éves 4-5 milliárd euró, amiről jelentős részben a NER döntő többségében a NER logikája döntött. Ergo, aki adaptálódott a NER logikájához, az haszonélvezője lehetett. Ez egy emelkedés történet. Ráadásul bejött egy óriási tőke gazdaságpolitikailag, a munkaerőpiacra vitte a dolgozókat a kormányzat, ez a, talán a legnagyobb gazdaságpolitikai sikere, hogy nagyon megugrott az aktivitási ráta, azaz a dolgozóknak a száma, és ennek köszönhetően emelkedni kezdtek a bérek. Ez kombinálva az EU pénzekkel egy ilyen output legitimitást adott, egy kimeneti legitimitást adott ennek az egész rendnek. Ezért tudott ehhez a társadalom gyorsan alkalmazkodni, mert sikeresnek tűnt. De hát azért volt sikeres, mert gyakorlatilag az Isten pénze a rendelkezésükre állt. És azt látjuk, hogy most, amikor már egy olyan 3-4 éve nincsen ez a forrásbőség, hát ez a rend, ez már szinte semennyire nem vonzó a nagyvárosiaknak, korlátozottan vonzó a közepes méretű városokba lakóknak, és akik még kitartanak, azok a káosztól leginkább rettegő kis településeken élők. Szóval van egy rend, ez valóban egy előrelépés a posztkommunista rezsimhez képest, de alapvetően ez nem egy olyan rend, amelyik a saját nyilvánvaló problémáit meg tudná oldani. Ez egy eleve maga a kísérlet, az nem egy perspektivikus kísérlet. És egyébként ebből nem következett volna az, hogy ilyen sebességgel legyen egy egzisztenciális krízis a NER-nek, mint amiben most nyilvánvalóan van. Ahhoz, hogy ide jussanak, ehhez viszont én azt gondolom, hogy alapvetően Orbán Viktor hűbrisze kellett. Tehát ha, és akkor majd erről beszéljünk, de hogyha nincs ez a hűbrisz, akkor ebben a rendszerben simán lett volna még 10, ne adj Isten, 15 év.
Na, akkor beszéljünk a hübriszről, meg beszéljünk az egy személyű központiságról. Az elmúlt adásokban már sokat beszéltünk gazdaság, kultúra, külpolitika kapcsán is arról, hogy mennyire minden egy személyű, mennyire a lojalitástól, mennyire Orbán Viktor gondolatvilágától függ sok minden. Ez az egy személyűség, ez egyébként lehetett volna-e akár előnye is a rendszernek? És mi az, amiért ez így alakult, és nem úgy alakult, hogy mondjuk a bibókjó légistáknak a rendszere ez, miért Orbán Viktor rendszere ez?
Marha érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy alapvetően a legnagyobb probléma Magyarországon az az, hogy nincsenek olyan nagy privát vagyonok, amelyek függetlenek lennének az államtól. Ha lennének, akkor mindenfajta természetes ellensúlynak lenne gazdasági alapja.
Hisz épp ezt tanulta meg Orbán Viktor nagyon hamar, hogy ne legyen.
Hogy ne legyen. De egyébként, ha a magyar történelemre nézett is ezt meg tudta tanulni, azért a magyar királyoknak egészen az abszolutizmus koráig, mondjuk egy első Lipót kivételével, mert első Lipót ő egy igazi abszolutista volt, de a magyar királyoknak komoly ellensúlya volt, mégpedig a királyi tanácsban lévő arisztokraták vagy bárók képezték ezt, akiknek önálló bázisa volt, katonai, vagyoni bázisa volt, ami lehetővé tette, hogy nehéz legyen megkerülni a véleményüket. És hát ez így működik mindig mindenhol. Beleírhatjuk mi az alkotmányba azt, hogy kell, hogy legyen ellensúly. Az ellensúly az mindig addig működik, ameddig az ki tudja harcolni magának a súlyát és a hatalmát. Magyarországon a magyar rendszerváltás egyik nagy tragédiája az, hogy az életképes és főleg exportképes magyar vállalatokat lemészároltuk, vagy külföldre eladtuk. Ezért aztán nem jöttek létre a magyar piactól és a magyar szabályozástól, ergo a magyar politikától független nagy vagyonok. És ez pedig azt jelenti, hogy nincs ki eltartsa az ellensúlyt. És emiatt aztán, amikor valaki megindul, akkor nagy lehetősége van arra, hogy, egyfajta hát egyeduralmat hozzon létre. Hát látod, Gyurcsány Ferencben is megvolt ez az ambíció. Uh-huh. Hát ez jól látszott, hogy 2006 és 8-9 között, amiket csinált. Más kérdés, hogy valódi esélye valószínűleg nem volt, hogy ezt megvalósítsa. Orbán Viktorban is megvolt az ambíció, és miután nem volt ellensúly, és ebben még egy dolgot meg kell említeni, az EU pénzeket. Az, hogy évente bejön 4-5 milliárd euró az országba, azzal nem volt, esélye nem volt, hogy bárkinek ilyen privát vagyona legyen, hogy ennek akár az egy századát be tudja tenni egy ellensúlyt jelentő, nem is politikai erőbe, egyáltalán bármilyen olyan tevékenységbe, amelyik nincs kiszolgáltatva a kormányzatban. Kormányzatnak. Tehát, hogy az, hogy ilyen iszonytató mennyiségű EU pénz jött be, mindez a kormányzatnak a logikáján keresztül került szétosztásra. A politikai rendszerben nem voltak ellensúlyt képezni képes játékosok, ezért gyakorlatilag az Európai Unió és az európai pénzek teremtették meg azt a pluszot, amihez kellett az, hogy hát most arra egy ilyen fél autoriter rendszer, hát a mai bejelentésekkel még egy nagy lépéssel közelebb az autoriter rendszer felé legyünk.
Beszéljünk egy kicsit, beszéljünk majd arról is, hogy mi van a Fidesz-szel, vagy a NER-rel, ha nincs Orbán, de egy kicsit arról még visszamenve, hogy amikor mondjuk gondolkodott, vagy tervezte, akár Orbán Viktor, akár többen, azt, hogy mi legyen Magyarország projekt, mondjuk 2010 után. Akkor miért nem kerültek elő olyan kérdések, mint az oktatás, az egészségügy, az innováció? Tele voltunk példákkal, finnek, portugálok, voltak körülöttünk példák, hogy hogyan lehet egy társadalmi víziót is adó, akár rendszert és szabályokat is adó, de mégiscsak egy nyugatias, fejlődő demokráciát létrehozni. Ott volt a lehetőség és az út és a pénz hozzá. Miért nem ezt az utat választották? Miért nincs abban ugyanakkor a biznisz, mondjuk akár egy politikai elitnek is, mint abban, amit most látunk?
Szerintem arra emlékeznünk kell, hogy 2009 és 10, a 2009-es év és 2010 elejéig totálisan hiteltelenítette az akkor regnáló magyar elitet. Miért? Azért, mert kiderült, hogy ez az elit egy olyan rendszert hozott létre, amelyik nem bírja az embereknek a széleskörű támogatottságát. Így összeomlott, emlékszik minden, aki élt, emlékszik, hogy mindenki úgy volt vele, jó, hát ennél minden jobb. Egyes dolog, ez a magyar elitnek a gigantikus hibája volt. Ráadásul ez a magyar elit elkövette azt a hatalmas hibát, hogy engedte, hogy teljesen átpolitizálódjon, ezért aztán nem volt hova visszaesni. Csak a politikai pártok voltak alternatívák, az egyik része felesküdött a Fidesznek, a másik része felesküdött a Gyurcsány Ferenc féle MSZP-nek. Nem volt a kettő között senki, aki azt tudta volna mondani, hogy jó, akkor most gondolkodjunk valami másban, mint az, hogy hogy lehet a teljes hatalmat megragadni. Úgyhogy emlékszem, tehát azért egyrészt volt az elitnek egy része, ami megbukott, és teljesen levitéz lett. Azért emlékezünk, hogy az Összödi beszéd mellett milyen prominens emberek álltak ki, talán igazságbeszédnek nevezték meg, tehát az elég hajmeresztő egy mutatvány volt az. A másik része meg úgy érezte, hogy most mi jövünk. Uh-huh. És, És ebből következik az, hogy senki nem volt, aki abban gondolkodott volna, hogy jó, de most lépjünk hátra kettőt, mi az, ami az országnak kéne. Nem volt egy olyan elit, ami ezt rá tudta volna akár informálisan erőszakolni a politikáról. Hogy igenis erről gondolkodjatok, mert addigra az elit már a politika szolgálólánya volt Magyarországon. Úgyhogy Orbán Viktor mondta meg azt, hogy ő kire hallgat, ő ki érdekli, és ha visszatekintek, azt hiszem úgy döntött, hogy ő senkire se hallgat, mert ő már tudja, hogy az ő logikájából, a politika logikájából mit kell csinálni ahhoz, hogy ő ki tudjon valamit építeni. Volt 6 éve, 8 éve gondolkodni ezen 2002 után, szemmel láthatólag gondolkodott is rajta, ennek ellenére nyilván nagyon sok rögtönzés volt abban, ami történt, de legalább az irányvonal számára egyértelmű volt, és az ő pozíciójából az, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, amit te mondasz, hát most itt lehetne pszichologizálni, hogy azért sokkal jobban izgatták ezek a kérdések 98 és 2002 között, és hát nem volt benne köszönet, mert elvesztette a választást. Én egyébként hajlok arra, hogy egyetértsek azzal a kijelentéssel, hogy 98-2002 között egy alapvetően nagyon jó kormányzás, a kor viszonyai között nagyon jó kormányzás végén, egy teljesen nemtelen kampány, talán emlékszünk a 23 millió román kampányára, ami ugye megelőzte az egész migráns kampány. A 23 millió romános kampány nagy segítségével az MSZP, az utódpárt, egy 3/2 ember vezetésével megverte az egyébként jó kormányzati teljesítmény nyújtó Fideszt. És ebből, aki ezen átmegy, logikusan vonja le ezt a következtetés, hogy ja, csak a hatalom számít. Hát akkor mi megcsinálom ezt? Persze. Ez azt mutatja, hogy egy emelkedett lélekkel van dolgunk? Hát nem azt mutatja.
Hát jó, csak a hatalom önmagában mire jó? Tehát, hogyha egyébként nem kezdesz valamit az országgal, akkor másra jó-e, mint hogy Mészáros Lőrinceket, rokonságot feltőkésítsen?
Hát persze. Én ezzel egyetértek, hogy ebbe a csapdába esett bele Orbán Viktor. Pontosan abban, amit mondasz, de hogy az a gondolatmenet az ő részéről, hogy mondjuk vegyük az államadossággal kapcsolatos visszafogott megközelítését a 98 és 2002 közötti Orbán kormánynak, ők rendesen leszorították az államadósságot 2002 végére. És akkor jött egy gyakorlatilag csak bolondnak nevezhető gazdaságpolitika, amelyik néhány év alatt a korábbi évek tartalékait így kiszórta. Teljesen agyatlanul, minden alap nélkül. És akkor joggal jut arra a következtetésre az abban a pozícióban lévő ember, hogy figyusz, bármit csinálok, mindent szét tudnak verni. Úgyhogy a legfontosabb feladat az, hogy meg kell őrizni a hatalmat, és hogyha megőrzöm a hatalmat, akkor van lehetőségem arra, hogy ezeket az üdvös dolgokat megvalósítsam, amikről beszélsz. Mindenki így fut neki. Aztán egy idő után a hatalom logikája meggyőzi őket arról, hogy az ő hatalomban létük az az ország érdeke, még akkor is, ha egyébként semmit nem csinálnak abból, amit mondasz, sőt, gyakorlatilag egy ilyen tolvajlás hullámmá válik az egész, az emberek meggyőzik magukat arról, de hát még mindig jobb, mint hogyha ezek a szörnyűséges alternatívák jönnének. Tehát, hogy úgy lehet látni, hogy esik bele valaki ebbe a folyamatba, és pontosan azért van szükség valódi ellensúlyokra egy politikai rendszerben, mert az antik gondolkodók óta tudjuk azt, hogy a hatalom ezt teszi az emberekkel.
Beszéljünk egy kicsit a gazdasági rendszerről, ami azért mégiscsak ugye azt is szolgálná, hogy hosszú távon fennmaradjon a politikai rendszer is. Nagyon hamar kiderült ez, hogy mondjuk a német gazdaságnak kitett a magyar gazdaság. Nagyon hamar kiderült, hogy az orosz energiának kitett a magyar gazdaság. És erre nem az volt a válasz, hogy akkor keressünk egészen más alternatív, akár párhuzamosan felépített útvonalakat, hogyha ezzel baj van. Nem az jött, hogy nem tudom én, oktatásban, innovációban, hanem az jött, hogy a kutyár. Nem az jött, hogy keressünk alternatív energiaforrásokat, az jött, hogy Paks 2, amiket eddig beszéltünk, ez alapján még csak nem is logikus. miért ez jött, és miért nem az jött, hogy oké, van egy német autóipar, van egy orosz energia, és akkor emellett megpróbálunk alternatív útvonalakat keresni.
Keresték. Tehát, hogy ilyen szempontból azért én megengedőbb lennék, én másról látom a problémát. Uh-huh. Tehát talán emlékszünk, volt keleti nyitás, volt déli nyitás, volt arab nyitás, mi annyira nyitottak voltunk, mint senki más. Arra jöttek rá néhány év után, amit egyébként, hogyha beszéltek volna a magyar vállalkozóval előtte, akkor valószínűleg tudtak volna, hogy Magyarországnak nincsenek olyan vállalatai, amelyik nemzetgazdasági szinten értékelhető módon exportálni tudnak. Ezért aztán nyithatunk mi bárhova. Nincs az a cucc, amit bele tudnánk önteni a csatornába, ami aztán kiviszi ezt az országból. A magyar gazdaság szerkezete olyan, a 90-es nagyon-nagyon-nagyon elszúrt privatizációs stratégia miatt, a magyar gazdaság szerkezete olyan, hogy a nagyvállalatok döntő többsége külföldi tulajdonban van, és a külföldiek számára mi egy összeszerelő üzem vagyunk. Ezen változtatni nem lehet egyszerű lépésekkel. Ez csak nagyon-nagyon hosszú távú dolgokkal lehetne. Egyes állítás.
De 4/2 az nem elég hosszú távú és erős?
De hát ugye itt jön a trükk. Az azt, hogy a 4/2 az úgy néz ki, hogy 4 évenként nyerni kell. Az mi azt jelenti, hogy 1 évvel a választások előtt el kell kezdeni az eredményeket felmutatni. Ami pedig azt jelenti, hogy az embereknek jobban kell magukat érezniük. De ez a stratégia, ez nem 4, ez 12 év alatt hoz legjobb esetben eredményt. Magyarul neki úgy kéne tudnia építeni ezt, és még egy dolgot, hogy hadd tegyek hozzá. Senki nem tudja megmondani, hogy hogy kell ezeket építeni. Uh-huh. Nincs erre egy könyv, ahol kinyitjuk, hogy Magyarországnak ezt kéne csinálnia. Aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy mit kéne, az vagy ostoba, vagy hazudik. Nem tudjuk. És tehát itt kísérletezni kéne, miközben a kísérletezésnek a privilégiuma nem adott egy demokratikus rendszerben. Tehát, hogy azért ez egy igen fundamentális dilemma. Ehhez egy nagyon mély legitimációjú rendszer kéne, ahol az emberek nem rettegnek attól, hogy a kísérlet végén megbukik a kormány, hanem azt mondja, hát megbukott a kormány, de majd a program folytatódik. Tehát 98 és 2002 megmutatta azt, hogy megbukott a kormány, és a program nem folytatódik, hanem jött egy bolond, aki szétdobálta 2 év alatt az összes eredményét annak a, mondjuk ki, Medgyessy Péter, annak az eredményét, ami egyébként a valamennyire, hogy is mondjam, visszafogott költekezésből felépült. Úgyhogy az, hogy hogyan keveredik valaki egy ilyen gondolati csavarba, szerintem azt jól le tudjuk vezetni. Nem a szándékkal volt a probléma. Alapvetően én azt hiszem, hogy a probléma ott van az egész rendszerben, ez egy strukturális probléma. Annyira egyszerűbb lenne azt mondani, hogy Orbán Viktor az egy ördögi karakter, és nagyon sokan ebbe is mozognak. De hát Orbán Viktor azért került oda, mert ez egy olyan rendszer, ami lehetővé teszi, hogy oda kerüljön, és egy olyan rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy hatalomba maradjon. Tehát azt kell kérdeznünk, hogy mi az jellegzetessége ennek a rendszernek, ami miatt ez így van, és ez pedig visszavezet, hogy mi a struktúrája a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak. Az egyik az, hogy kell valami fajta rend, és hogy ezt nagyon értékeljük, a másik az az, hogy nincsenek természetes forrásai az ellenpontoknak. És igen, az EU-s katasztrofális volt az időzítésünk. Ha nincsen 2/3 2010-ben, és lesz valami fajta váltógazdaság, akkor ebből a rengeteg EU pénzből akár még születhetett is volna néhány komoly magyar cég. Akár, nincs rá garancia, akár még születhetett volna is. Amik aztán megképzik azt a vagyont, amelyik hosszú távon egy ellensúlynak a finanszírozását jelentheti. Nem egy pártnak, hanem a mindenkori ellensúlynak, hogy ne rettegjen egy bíró attól, hogyha őt kiteszik, akkor nincsen semmit tennivalója, hanem mindig lesz egy ember, aki azt mondja, hogy figyelj, te kiálltál a közösségünk érdekeiért, úgyhogy én gondoskodom arról, hogy neked állásod legyen. Vagy amikor emlékszünk talán, már, látod, én is elfelejtettem a nevét, Horváth, a navos úriember, akinek a zöld dossziéja volt, és ő is kiállt, és adott neki bárki egy védőhálót. Tehát, hogyha arra nem vagyunk képesek, hogy a közérdekéért nyilvánvalóan fellépi a saját személyes helyzetét kockáztató embert puhára engedjük ejteni, akkor Magyarországon semmilyen gazdasági alapja nincsen, semmilyen ellensúlynak. Ez a probléma. Orbán Viktor személyisége az csak kihasználja ezt a problémát. Tehát a gyökér ok az nem a személyiség, hanem az, hogy ilyen a gazdaságunk szerkezete, és olyan a társadalmunk, ami meg egy felülről rátett rendet preferál az érzékelt káosszal szemben. Egyébként megint mondom, ez a dolog szerintem hanyatlóban van, mert és akkor adjuk meg azt, ami nagyon is jár a magyar társadalomnak. A magyar emberekben van egy nagyon komoly autonómia igény. Személyes autonómia igény. Nem köz élettel kapcsolatos, hanem személyes. És amikor erre a személyes autonómia igényre kezd rálépni a rendszer, akkor ezek az emberek lázadnak. És ez történik, mert ugye a maga, amikor erről a rendről beszélünk, a NER rendjéről, annak kulcsfontosságú szereplői a lokálisan, megint Kovács Imréket idézem, a lokálisan integráltak, azok az emberek, akik kis és közepes méretű településeket gyakorlatilag a kapcsolati hálójukon keresztül befolyásolnak és irányítanak. Ezek a lokálisan integráltak, ezek büszkék a településükre, és a saját pozíciójukat részben úgy értékelik, ők nem csak a saját maguk vagyonáról szólnak, meg a saját maguk státuszáról, hanem arról is, hogy ők tesznek valamit az ő szűkebb környezetükért. Ezek az emberek a NER szövetségesei voltak 2010-től, ugyanis erőforrásokat kaptak az EU pénzeken keresztül arra, hogy falunapot szervezzenek, arra, hogy a mindenfajta helyi honismereti köröket vigyék, az, hogy legyen egy civil élet a kis településeken. Ez az a kör, amelyiknek a NER iránti lojalitása az elmúlt években megbillent. Ők jelentik a hátországát azoknak a lokális kezdeményezéseknek, amik egy csomó helyen kipirickázták a fideszes polgármestert kis és közepes városokban. És az ő szembefordulásuk a NER-rel az alapvetően az ő autonómia igényükből származik. Ez egy nagy érték. Az egy nagy érték. Tehát én nem akarom, hogy ez egyoldalú legyen. Igen, egy atomizált társadalom vagyunk, de az atomizált társadalomban az egyéni autonómiánkra nagyon kényesek vagyunk. És ezért, amit most látunk a NER-ben, ez egy óriási kötéltánc. Hogy csinálják meg ezt úgy, hogy csinálják az elnyomás következő lépését meg úgy, hogy közben ez a támogatóik, még meglévő támogatóik személyes autonómia igényét ne korlátozza. És hát ez az ő szempontjukból ez a nagy kihívás.
Mi az oka annak, hogy ami bő évtizedig nem zavarta a magyar társadalmat, vagy ha zavarta is, túl tudott lendülni rajta, jelesül korrupció, az mostanra nem csak zöld dossziéban, nem csak Hatházi Ákosnál, hanem ténylegesen láthatóan a mindennapok része, szóval, hogy én nem látok ma már olyan Facebook bejegyzést, ahova ne lenne oda kommentelve, hogy hol az MNB 500 milliárdja.
Így van.
Mi az a változás, ami ezt előidézte?
A korrupció az a NER rendszer, a NER rendnek egy szerves része volt. Lánci András ugye mondta is. De azt kell érteni, hogy amíg ez egy rend része, addig az emberek azt nézik, hogy mit ad nekem ez a rend. És ez a rend mit adott? Csak mert ezt nem mondtuk el. Adott egy egyértelmű morális állásfoglalás. Gyurcsány rossz, Magyarország, nem Magyar Köztársaság, Magyarország jó. A magyar emberek jó. Mi a participáció? Hogy tudom betáplálni, ha valamilyen bajom van? Beszélek a polgármesterrel, aki beszél a fideszes országgyűlési képviselővel. Ugye ez politikai szempontból a NER-nek az innovációja, hogy az országgyűlési képviselőket kötelezték arra, hogy ott legyenek helyben, ne Budapesten lakjanak, ott legyenek helyben, beszéljenek az emberekkel, és jelentsék ők azt a csatornát, amin keresztül a helyi problémák eljuthatnak Budapestre. Harmadik, mik a mobilitási csatornák? Hát az EU projektek. Az EU végtelen pénze lehetővé tette azt, hogy az emberek személyes, hogyha megvolt az ambíciójuk, személyes mobilitási élményük legyen. Ez különösen fontos volt a lokális integrátokkal kötött szövetségben. Ugyanis azzal, hogy EU pénzeket csatornáztak oda, és ezek az emberek egy csomó helyi projektet valósíthattak meg, ez lehetővé tette nekik a helyi vezető szerepük megerősítését, illetve azt, hogy azt lássák, hogy értelmes az ő létezésük, az ő tevékenység. És a negyedik az pedig ez az egész identitás dolog, hogy miért jó nekünk a NER, miért jó nekem, hogy támogatom a NER-t, és hát ezt ennek van mostanra egy egész kialakult rituálé rendszere a hungarikumokkal, a békemenetekkel, stb. Hát mindegy ilyen szertartásrendszer. És hát ezt megadta a NER. És ennek része volt egyébként a korrupció, de hogyha az egészet megnézte valaki, mondjuk egy lokálisan integrált, aki a Fidesz ország fölötti, a Fidesz rendjének, a NER rendjének a fenntartása szempontjából kulcsfontosságú, ránézett erre, azt mondta, igen, gátlástalanul lopja a pénzt X és Y? Igen. De egyébként tudjuk, mi a jó, mi a rossz. Korábban káosz volt. Van mobilitási lehetőség. Van participációs lehetőség. Be lehet táplálni, ahogy hívják okat. Van identitás. Sőt, az én identitásom kapcsolódik ehhez. Ebben az egyvelekben a korrupció azt lehetett mondani, oké, ez a rendszer része. Mi van most? A morális dolgok teljesen megbicsoklottak.
Gyurcsányt már nehéz előhozni.
Gyurcsány nehéz, de ennél fontosabb az, hogy le kellett nyelnie mindenkinek, hogy az oroszok jók. Uh-huh. Ez azért jó nagy falat volt még annak is, aki jó pofát vág hozzá. És most azt kéne lenyelni, hogy egy magyar falu, román, vadember, hogy azt kéne támogatni a Székelyföldön, meg Partiumban a magyaroknak. Egyszerűen nem is értem. Tehát, hogy mutatja, hogy, uh-huh. hogy azért valami nagyon megbicsaklott a morális renddel. Mi a helyzet a participációval? Elmondhatom én a fideszes országgyűlési képviselőnek, hogy mi a bajom, de nem tud semmit csinálni, mert semmire nincsen pénz. Hát a harmadik recessziós évben vagyunk. Semmire nincsen pénz. Mi a helyzet az emelkedéssel? Emelkedés. Hát jól látjuk, hogy ami történik, az a vagyon konszolidációja egy nagyon szűk körben. Egy csomó olyan ember, aki benne volt ebben a rendszerben, az nem emelkedést ér el, sőt, az önkormányzatoktól való forrás elvonás miatt egy csomó lokálisan integrált azt látja, hogy valójában a Fidesz elveszi azt, ami miatt én a településemben valaki lehetek, meg ami miatt én működni akarok. Ezért jönnek létre ezek a helyi kezdeményezések. És akkor innentől kezdve az egész identitási dolog semmi más, mint üres propaganda. Mert nem kapcsolja meg valami megélt emelkedés tapasztalás. Szóval az a helyzet, hogy egy ilyen kontextusban persze már fáj a korrupció. Addig, ameddig azt éreztem, hogy az ország jól megy, hát lopnak, de mindenki lopott.
Van egy fontos beágyazottsága ennek a rendszernek, hogy ez nem egy önmagában való sziget itt a világban, hanem akár a NER építményt is, annak a propaganda részét is, mint egy termék, elkezdték árulni külföldön is. Lettek is szövetségesek, ott vannak a patrióták, és hát Orbán Viktor elsőként 19-re lapot húzva mindent föltett Trumpra. Azt gondolhatná az ember, és talán Orbán Viktor is ezt gondolta, hogy majd bajok vannak, meg itt ez a Magyar Péter, meg nem úgy megy a gazdaság, de majd jön Trump, vége a háborúnak, lesz valami gazdasági megállapodás, lesznek hitelek, közben Kínától is kapunk pénzt, azért ez majd valahogy kimozogható, akár az uniós forrás hiánya is. Mi történt, hogy nem ez történt?
Szerintem maga ez a Trump tét, már ez is egy sarokba szorított, kétségbeesett lépés volt. Tehát sarokba szorításból fakadó, kétségbeesett lépés volt. Nem egy józan mérlegelés eredménye. Hát ne felejtsük el, hogy talán a 2016-os, vagy lehet, hogy 18-as Tusnádfürdői beszéd óta Orbán Viktor a világrendszerváltást várja. És mindig a következő évre jósolja.
Hát az illiberális beszédre gondolsz? Az 14.
De ő utána arról beszélt, hogy az európai parlamenti választásokon átveszik a hatalmat. Onnantól kezdve ő azt gondolja, hogy az, amit ő képvisel, az átveszi a hatalmat. Uh-huh. És hát látjuk azt, hogy történik ezzel kapcsolatban a dolog, de sokkal lassabban, és ráadásul a nekünk fontos területen, amitől Magyarország első sorban függ, és ez az Európai Unió és Németország, ott meg pont nem történik meg az hatalomátvétel. Tehát jósolgatja, és ebből ő neki egy csomó cselekvése következik, tehát ő úgy működik, hogy erre teszi fel Európai Néppárttal való szakítását. Már el is felejtettük, de hát ez az ő európai súlyuknak a drámai degradálódása volt. Ezt Orbán Viktor provokálta ki, Orbán Viktor ment ezen az úton végig, azért, mert annyira biztos volt benne, hogy jön ez a változás. Utána a következő lépés az volt, hogy ott ragadt Putyin oldalán az ukrán háborúban, amikor az egész Európai Unió szembefordult ezzel. Óriási félrekalkuláció. És ez mindegyik olyan lépés, amelyik utólag nagyon-nagyon rossznak tűnik, de ott abban a helyzetben ő az úgy mérlegelt, hogy hát ellenkező esetben fel kell adnom egy csomó dolgot, amivel a hatalmamat fenntartom Magyarországon. Nem biztos, hogy utólagos kalkulációban is jó döntésnek tűnik ez az ő szempontjából, de ott abban a szempontban az lehetetlen volt, hogy ő kockáztassa a hatalmát. És akkor ez megtörtént, az oroszok mellett ragadtunk, és a végén úgy tűnt, hogy na majd talán Trump egy reménysugár, ezért aztán rátett minden Trumpra, de hát mi más csinálhatott, amikor már beszorult Európa ellen, Oroszország mellett, Kína mellett, hát ahhoz képest egy előrelépés, ha az amerikai elnökkel van. És közben azt látjuk, hogy Szijjártó Péter azt mondja pár nappal, hogy hát most nagyon elfoglalt Trump elnök, úgyhogy nem tud velünk foglalkozni. Micsoda? Tehát, hogy annyit nem sikerült elérni ezzel a stratégiával, hogy néhány hónapon belül oda jussanak? Hogy az egyetlen fennmaradt eredmény az az, hogy Rogán Antal nincsen a listán, és azzal kapcsolatban is csak annyit kommunikál Amerika, hogy már nem érdeke, hogy rajta legyen. Mármint, hogy Amerikának nem érdeke, hogy rajta legyen. Ezek borzasztó kicsi hozamok. Ráadásul úgy tűnik, mondjuk Trump kapcsán legyünk óvatosak, mert lehet, hogy holnap minden máshogy lesz, de úgy tűnik, mintha Trumpnak is kezdene elege lenni az oroszokból. Ne becsüljük azt alá, hogy a korábban az orosz szempontokat nagyon-nagyon képviselő Orbán Viktor, aki ezt nyilván mondta Trumpnak, hogy ez milyen szinten járhat az ő státuszának a csökkenésével. Minden esetre azt látjuk, hogy Szijjártó Péter azt mondja, hogy hát a következő hónapokban nagyon elfoglalt Trump elnök úr, nem számíthatunk arra, hogy velünk foglalkozik. Látszik, hogy nem nagyon van ennek valódi hozama. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen minden lépésnél arról van szó, hogy ott mérlegelt, Orbán Viktor szeret kockáztatni, korábban sokszor bejöttek a kockázatok, ez ugye a Hazard-Dörrnek az klasszikus problémája, hogyha néhányszor bejön neki, akkor elkezd még többet kockáztatni. Szerintem belecsúszott ebbe az Európai Néppárttal való szakításkor, és azóta nem tud más csinálni, mint hogy az, hogy visszajusson oda, ahol korábban volt, ahhoz egyre nagyobb téteket kell játszani. És ez történik, de hát egyre kisebb az esélye, hogy nyerjen. Én most arra, ha ránézek a térképre, nem világos nekem, hogy Magyarország kivel van bármilyen szövetségben, Szlovákián és Szerbián kívül.
Hogyha jövőre a választások, ki nem tudja ezt kimozogni Orbán Viktor, nem jön a nagy megmentő Trump pénz, vagy kínai pénz, vagy valami, Isten csodája, akkor maga a felépítmény, a NER, az túlélheti-e, maga a rendszer túlélhet-e akár 4 évet ellenzékben? Van-e annyi gondolatiság ebben az egészben, hogy ez pihentethető? Ha nem Orbán Viktor és nem a Fidesz vezeti az országot, akkor ez a rendszer zárójelbe tehető-e, ami itt fel lett építve? Vagy ebből a rendszerből kell kiindulnia bárkinek is, aki ezt az országot vezetni akarja?
Azt gondolom, hogy a maga a rendszer az nyilvánvalóan egy, tehát azzal nem kell hosszú távon számolni ilyen értelemben. Az a kérdés, hogy a rend, és megint különválasztanám a politikai rendszert, annak minden formális elemétől, az egy dolog, és a másik dolog meg a rend, ami az emberek fejében van azzal kapcsolatban, hogy hogyan működünk. Én azt gondolom, hogy az a rend az mára megszűnt. Tehát jól látható ezek a ma bejelentett intézkedés is arról szólt, hogy nem bíznak már abban, hogy jönnek azok a csodapénzek, aminek segítségével egyszerűen népszerűbb lesz a Fidesz, illetve arról szólt, hogy nem egyszerűen a régi módon, hanem nem fenntartható ez az uralom. Úgyhogy meg kellett változtatni, meg kell változtatni. És
igen, ezt... a nézők kedvéért, ezt amikor mi felveszük ezt a beszélgetést, aznap hajnalban nyújtotta be a Fidesz azt a szuverenitás védelminek nevezett törvényt, ami a civil szervezeteket és a sajtót szabályozza.
Igen.
Csak hogy...
És hogy az a helyzet, hogy hát nyilván ez egy nagy lépés valami fajta formálisabb elnyomás felé, ami egy beismerése annak, hogy az a rend, ami korábban működött, ez már nem elég. És ezzel a Fidesz le is mond erről a rendről, egyébként érthető módon mond le róla, mert már nem működik, pont beszéltünk róla, hogy miért. Úgyhogy azzal, hogy a rend elcsúszott, onnantól kezdve egy rendszer már csak akkor maradhat fenn, hogyha valami fajta, hogyha az erőszakot alkalmazza, ellenkező esetben valami fajta versengő demokratikus dolgot kell itt megvalósítani, amire szemmel láthatóan nem olyan nagy a hajlandóság.
Akkor te az erőszaknak nagyobb esélyt adsz, mint a normális demokratikus módon lezajlódó rendszerváltásnak, inkább, vagy politikai kurzusváltásnak.
Inkább azt mondanám, hogy kulcsfontos, tehát én valami fajta, ezt is, na, akkor úgy mondom, talán az erőszak az egy kulcsfontosságú kérdés lesz, hogy 2026 hogy fog lezajlani. Ez egy kritikus kérdés lesz a rendszer jövője szempontjából is. Nem csak a rendszer, hanem benne lévő vezetők szempontjából is. És ez átvezet a másik kérdésedre. Hogyha nyilvánvalóan olyan dolgokat csinálnak, eltolják a választást, amitől néhányan félnek, hadi állapotot hirdetnek, bebörtönöznek ellenzéki jelölteket. Tehát bármi is, ami nagyon-nagyon durva lépésnek, nagyon putyini lépésnek minősíthető, akkor az meghatározza azt is, hogy amikor vége van, akkor mi jön. És akkor sokkal élesebb lesz a cezúra. Hogyha ez valami fajta békés hatalomátadás, amennyiben veszítenek 2026-ban, akkor szerintem többet meg fognak tudni őrizni a rendszerből, meg a haszonélvezők a vagyonukból, mert hogy nem lesz olyan politikai helyzet, hogy túl sokhoz hozzá lehessen nyúlni. Tehát szerintem nagyon-nagyon sok fog azon múlni, hogy is zajlik 2026 áprilisa, illetve az oda vezető út. Én azt gondolom, hogy egyelőre azon a pályán vagyunk, ahol strófolják az elnyomást, ahol egyre erőszakosabb eszközökkel próbálják visszaszorítani annak a lehetőségét, hogy esetleg veszítsenek. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy teljesen kizárt, hogy itt békés hatalomátadás legyen. Én azt mondom, hogy nézzük meg, nem látok a jövőbe, és nincs is határozott véleményem arról, hogy melyik a valószínűbb, de abban biztos vagyok, hogy azok a lépések, azok azon rövid történelmi periódusokhoz fognak tartozni, amik utána nagyon hosszú időre meghatározzák, hogy milyen utána.
Milyen utánáról beszéljünk a végén? Minek kellene egy ideális országban jönnie utána, és mi az, amit a magyar ráció diktál, vagy mutat, vagy milyen kényszerpályák is vannak ebben? 2026 és 30 között milyen útja lehet Magyarországnak szerinted?
Hát ugye van, amiről beszéltünk, hogy itt valami nagyon-nagyon csúnya dolgot csinál a rezsim azért, hogy hatalomban maradhasson, és akkor elmegyünk egy lényegesen, egyfajta nyílt autokrácia irányába. Ha ez történik, akkor mindenki nézzen Törökországra, hogy mi történhet. Ez nem kell különösebben nagy fantázia. Azzal a nagy különbséggel, hogy Törökország egy nagy gazdaság, egy nagyon komoly vállalkozói réteggel, ami Magyarországon nincsen, úgyhogy nekünk az egy szabad esés lenne gazdasági, meg jövedelmi szempontból. Beszéljünk inkább arról, hogy mi van akkor, hogyha itt valóban kifulladt ez a rend, ezzel együtt kifullad a rendszer, mi történik akkor? És van egyfajta nyitottság, tehát hogy békés hatalomátadás történik, új kormány van. Nagyon sok múlik azon, hogy addig mi történt, minél inkább erőszakos, minél inkább illegális, vagy hát majd ők legalizálják, de hogy amit hagyományosan illegálisnak neveznénk, eszközt vetnek be addig a rezsim emberei, annál élesebb lesz a váltás. Úgyhogy nehéz ezt megmondani, addig még sok minden fog történni, nem tudjuk, hogy melyik, de ez befolyásolni fogja. Most akkor mi az, ami kapcsán élesebb vagy kevésbé éles a váltás? Szerintem amiben egy új politikai rendszernek gondolkodnia kell, vagy kellene, az alapvetően az, hogy hogy lehet biztosítani, hogy legyen egy olyan rend, megint ezt a szót használva, legyen egy olyan rend, amelyik az embereket megmenti attól, hogy káoszt érezzenek, tehát ne káosz legyen, de közben elkerüljük azt, hogy ez egy újabb autoritár hatalomgyakorlásnak alapozzon meg. És hát akkor ehhez bizonyos dolgok, azt gondolom, hogy azt is fel kell mérni, hogy bizonyos dolgokon lehet változtatni, bizonyos dolgokon csak nagyon hosszú távon lehet változtatni. Azt gondolom, hogy bizonyosan nem ott kell kezdeni, hogy például az identitást adó tényezőket megpróbálni átírni. Bizonyosan nem. Ez valószínűleg a Fidesznek a legerősebb része volt, az, hogy felkarolták a regionális identitásokat, a helyi identitásokat, az, hogy hangsúlyozták a magyarság összetartozását. Ez a legsikeresebb részei közé tartozik a rezsimnek. Ez
úgy tűnik inkább megpróbálja átvenni Magyar Péter és a Tisza, nem pedig
abszolút
eltörölni.
Így van, pontosan. Így van, de butaság is lenne ez hozzányúlni. Ez valószínűleg a legpozitívabb része volt ennek a berendezkedésnek. Az a kérdés, hogy morálisan mi helyes és mi nem helyes. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos az éles cezúra. Ki kell tudni mondani, ami 90-nek ugye az ősbűne, hogy nem került nyilvánvalóan sokszor elmondásra az, hogy mennyire rossz volt nekünk a kommunizmus, és hogy mennyire velünk él, és hogy a kommunizmusból mi minden következik az utána következő időszakban. Én azt gondolom, hogy ebből tanulni kell, és szükség van erre a morális cezúrára, de ebből az is következik, hogy bizonyos dolgok nem történhetnek meg. Bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni, kivéve, ha előtte erőszakhoz folyamodik a rezsim. A harmadik dolog az az, hogy milyen mobilitási csatornákat tud adni az új berendezkedés, és én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egy picit jobb helyzetben van potenciálisan egy új kormány, mint a jelenlegi, ugyanis az jól látható, mint hogy Lengyelország esetében is láttuk, hogy amikor egy nyugatos kormány került oda, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt arra, hogy az EU pénzeket marha könnyen megkapják, kivételeket kreáljanak, stb. Azt gondolom, hogy ez lesz a nagy anyagi lehetősége egy új kormánynak Magyarországon, hogy hirtelen nagyon sok EU pénz lesz elérhető. Az a most zárolt összegek, és el tudom képzelni, hogy ezt ki lehet alkudni, hogy bizonyos azóta lejárt összegekhez is hozzá lehessen férni, stb. Ez egy nagy lehetőség, nagyon kell rá vigyázni, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy ez egy mobilitási lehetőség legyen sok embernek, aki legalább a lokális integráltaknak, akik segíthetnek megerősíteni egy újfajta rendet. És akkor van végül a participáció, ami a legnehezebb feladat, ami Magyarországon notóriusan problémás, hogy lehet megoldani azt, hogy valaki ott legyen, egy berendezkedés ott legyen minden településen, és az valóban működjön egyfajta információs csatornaként, ne csak egy irányba, hanem visszafele is. Ezen sokat kell gondolkodni, és ki kell találni. Én azt gondolom, hogyha ennyit, ha nem többet, ha ennyit sikerül megvalósítani, akkor egy új berendezkedés megadja az esélyét annak, hogy stabilabb legyen, mint amilyen a posztkommunista rezsim volt. Nem garantálja. Nyilván itt még rengeteg kanyar van, rengeteg nyitott kérdés van, de legalább megadja az esélyét azáltal, hogy leteszi egy rend alapjait.
Bocsánat, ez a rend alapja, ez lehet egy polgárosodó nyugati világ rend alapja, vagy pont abból, amiket egyébként idáig végigbeszéltünk, ez maximum egy értelmiségi elit vágya, és a magyar társadalom mert nem ez működteti, és nem ez a vágya, és nem ez lesz, ami mondjuk hosszú távon egy új rendszert kialakít.
Szerintem ez egy nagy feladat. Önmagától nem lesz ez egy nyugatos berendezkedés. Ez egy olyan dolog, ahol összhangba kell tudni a magyar társadalom érdekeit hozni a nemzet érdekeivel. És én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, és ezer éve ezt gondoljuk, Szent Istvántól ezt gondoljuk, hogy ennek a nemzetnek, ennek az országnak az érdeke az egy nyugatos orientáció, nem orosz. És ahogy hívják, tehát hogy ezt összhangba hozni azzal, ami a magyar társadalomnak a nagyon jogos igénye, hogy igenis legyen egy emelkedés történet. Ha egyszerű lenne, már mindenki megcsinálta volna. Ez egy feladat, azt gondolom, hogy abszolút teljesíthető feladat, de nyilvánvalóan kihívásokkal teli. Tehát ezen az úton végig kell menni, meg kell csinálni, sok munka van vele, és azt gondolom, hogy az, amit nem csinált meg a magyar elit a 90-es években, hogy egyáltalán foglalkozzon azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy az ő víziójukban partner legyen a magyar társadalom nagy része, én reménykedem abba, hogy ezt a hibát, ha lehetőség lesz, nem fogja elkövetni.
Van már új elit?
Szerintem...
Mert ehhez az is kell, hogy ne a 90-es években ismert elit határozza meg, hanem egy új elit határozza meg a Magyarország jövőjét.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember van Magyarországon, aki távol tartotta magát mindenfajta közügytől, és itt én határozottan nem a magyar szó köznapi szóhasználatban használt politikát mondom, hanem a közügyeket. Sokan tartották távol magukat a közügyektől, és foglalkoztak helyette inkább mindenfajta magántevékenységgel, akik közül biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember mobilizálható. Magyarországon van a közösségért való dolgozásnak egy ilyen speciális aurája. Sok ember hisz abba, hogy amikor én bemegyek a minisztériumba dolgozni, vagy amikor a kicsit távolabb ettől, ha egyáltalán az időm egy részét közügyeknek szentelem, ahhoz kapcsolódik még mindig egy kicsit nemesebb etosz. Nem sikerült ezt lerombolni. Ez egy kicsit következik abból is, hogy a modernitásban nem ott tartunk, ahol Nyugat-Európa, ahol ezzel kapcsolatban sokkal nagyobb a cinizmus. Tehát én azt gondolom, hogy igen, vannak emberek, és biztos vagyok benne, hogy egy változás nagyon sok embert mobilizálna.
Záró kérdés, ugye ennek a sorozatnak az a címe, hogy NER 15. Szerinted lesz-e NER 20?
Szerintem nem.
Orbán Krisztián, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak most is, és az egész NER 15 sorozat alatt. A YouTube-on visszatekinthetik az összes többi epizódot is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak. Én Begyón Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.